Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lava Erihárd. Az Aréna ma esti vendége Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ön egy interjúban azt nyilatkozta, hogy talán az adószintnél is fontosabb a kiszámíthatóság a gazdaságban a gazdasági szereplők számára. A történelmi hűség kedvére rá kell mondanom, hogy ezt 2005. februárjában mondta egy interjúban. Változott a helyzet?
Nem. Hát az a helyzet, hogy az élet az előrejelzéseinket általában igazolja. És azokat a megjegyzéseinket, amit a gazdaság kapcsán teszünk, azokat igazolja. Nem azért, mert mi olyan okosak vagyunk, hanem mert a vállalkozásoktól kapjuk az információkat. És miután több tízezer vállalkozásnak a véleményét mondjuk el, ezért nem véletlen, hogy a valós élettel ezek összecsengenek.
Ugye itt két fogalom, vagy két tényező, fontos tényezőt állított szembe a cikk szerzője, ugye az adószintet és a kiszámíthatóságot, hogyha ma kellene egy kórképet adni, vagy egy körképet, akkor mit mondana, hogy a magyarországi közép- és kisvállalkozásoknak milyen kockázati tényezők jelentik a legnagyobb problémát?
Szinte minden, ami a környezetükben van. Nem nagyon lehet olyan elemet találni, ami optimális lenne a vállalkozások szempontjából. Ha az adórendszert nézzük, akkor az kiszámíthatatlan. Az adók nem évente, hanem fél évente változnak. Ezek a változások, ezek nagyon gyakran egy-két hét alatt következnek be, nincs is rá felkészülési idő. És ha az adószintet nézzük, akkor abban nincs érdemi csökkenés, stagnálás van, illetve az utóbbi években egy folyamatos növekedés volt. Volt adóátrendezés, ami a bizonytalanságot növelte csak inkább, mert valójában nem csökkentette a vállalkozások terheit. Ha a bürokratikus környezetet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a bürokrácia szintje egyre jobban nő, megközelíti a 7%-ot GDP arányosan nézve. Ha a korrupciót, akkor látjuk a Transparency International-nek az adatait, hogy milyen magas Magyarországon a korrupció. Ha a képzést nézzük, akkor azt látjuk, hogy a képzésben egyre rosszabbak a pozícióink, és nincs olyan terület, energiaárak, infrastruktúra alakulása, ami ne azt támasztaná alá, hogy nem igazán jó irányba megyünk.
Hol van a kamara, amikor például az adóváltozások ilyen gyakorlan megtörténnek? Tehát ugye nyilván az ő tagjai mondhatnánk, hogy hát van egy szervezet, ami azért létezik, hogy képviselje a magyarországi vállalkozásokat. Nyilván teszik is ezt, de úgy tűnik, hogy nem elég hatékonyan?
Igen, nem elég hatékonyan. Azért nem elég hatékonyan, mert néha nem kérdeznek meg bennünket. Ma éppen a közbeszerzési moratóriumról volt vitánk a miniszterelnöki hivatalban, ahol maga a MEH ismerte el, hogy nagyon sajnálják, hogy így alakult, mert meg se kérdeztek bennünket akkor, amikor ezt a szabályozást kitalálták. Vagy amikor a közbeszerzési és közérdekvédelmi hivatallal kapcsolatban vitatkoztunk, akkor ott is az elsődleges problémánk az volt, hogy meg se kérdezték a vállalkozásoknak a véleményét, vagy az elektronikus közbeszerzés kapcsán, hogy az egyáltalán életszerű-e a magyar gazdasági, mai magyar gazdasági környezetben. De hát közismert mindenki számára az alkalmi munkavállalás problematikája, ahol olyan életszerűtlen szabályozás írnak elő, hogy internetes webfelületen kell bejelenteni a munkavállalót, teszem azt Szabolcsból egy almaföldnek a közepéről, aminek a technikai feltétele természetszerűleg nem állnak rendelkezésre.
Tehát nem automatikus, nem törvényszerű az, hogyha mondjuk egy döntés előkészítés folyik, vagy egy jogszabály előkészítés, akkor az MKIK-t oda meghívják, tájékoztatják, konzultálnak önökkel?
A jogszabály előírja, ezzel együtt ma az állami igazgatás nem így működik. Nem csak minket nem hívnak meg, más szakkamarákat sem hívnak meg.
Ez mostanra vonatkozik, hiszen ugye ez egy 2005-ös nyilatkozat volt, és ugye azt mondta, hogy gyakorlatilag nem nagyon történt változás. Tehát, hogy ez a ma, hogy nem hívnak meg önöket, ez a mai napra vonatkozik?
Nem, ez az elmúlt évek, jó néhány évnek a példája. Sőt, azt kell mondjam, hogy ha vitatkoztunk, hogy ha kifogásoltuk a kormányzati lépéseket, akkor egész egyszerűen kiszorítottak bennünket a párbeszédből. Olyan mértékű túlpolitizáltság van ma minden szinten, hogy nyugodtan megteheti a kormányzati szféra azt, hogy ahol őt kritizálják, ott azzal a szereplővel nem áll szóba. Ez egyébként az előző kormányfő idején volt, mondjuk 2006-2007 körül a legintenzívebb a gazdaságban.
Mekkora a gazdasági súlya egyébként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, hogyha a tagjait nézzük?
Nagyon jelentős. Nagyjából 31 néhány ezer fizető tagunk van, ez mindig hullámzik, hiszen mindig évvégén derül ki, hogy kiegyenlítette ki a tagdíjat. Nem kevés tagdíjat fizetnek, ez meghaladja az 1,2 milliárd forintot, ami szerintem messze a legnagyobb önkéntes módon beszedett díj ma Magyarországon, és azt látjuk, hogy az iparvállalatoknak a döntő része az a tagjaink között van, az exportáló cégeknek több mint 90%-a a tagjaink között van, és a középvállalati körben is elég erős a szervezettségünk.
Na, de hogyha ekkora gazdasági súly, akkor ön szerint mi kellene ahhoz, hogy a döntéshozók, a döntés előkészítők komolyan vegyék önöket?
Erősebb gazdaság. Ha elmegyünk Németországba, akkor azt látjuk, hogy ott a német kamara elnöke és a német gyáriparosok elnöke, ha közösen megszólal, akkor a kormány nem tehet más, mint azt nagyon komolyan veszi. Hozzáteszem, az elmúlt években szerintem nálunk ebbe az irányba mentek a dolgok, tehát lényegesen javult a helyzet ahhoz képest, mint mondjuk a rendszerváltás pillanatában volt.
Például, amikor egy költségvetés készül, megkérdezik önöket?
Nem.
Ezt azért érzem, mert ugye az elmúlt, az idei költségvetésnek az elfogadása után ön itt az arénában arról beszélt, hogy nyilvánvalóan történtek, vagy történhetnek előremutató lépések, de összességében azért még mindig nem volt elégedett. Ez törvényszerű lenne pedig, hogy ugye önökkel konzultáljanak. És hát arról is beszélt, hogy nem biztos, hogy hosszú távon fenntartható ez a pálya. Hogyan látja most azóta eltelt néhány hónap?
Hát azóta nagyjából igazolódott. Hiszen kiderült, hogy az adóbevételek mértéke az nem olyan, mint amilyennel a kormányzat tervezett, a kiadások mértéke azonban nagyobb, mint amivel a kormányzat tervezett. Mi azért tartjuk fenntarthatatlannak a mostani pályát, mert a kiadás szerkezetén nem változtatott, a struktúrán nem változtatott. Na most megismétlem, amit annak idején mondtam, ha valaki elhiszi, hogy az egy megfelelő intézkedés, hogy a MÁV-ba, vagy az önkormányzatokba, vagy a egyéb állami cégekbe, vagy az oktatásügybe nem teszünk több pénzt, de a rendszert változatlanul hagyjuk, akkor attól a rendszer megjavul, akkor ez egy óriási tévedés. Mert ezek a rendszerek most kiszáradnak, még nagyobb igényük lesz bevételre, forrásra, és egy-két év távlatában olyan feszültségek jelennek meg, amit majd az akkori politikai vezetésnek kell kezelni, következésképpen vagy pénzbe tenni, vagy nagyon erős konfliktusokkal szembesülni.
Mi lehet a megoldás? Mi lenne az ön javaslata?
A struktúrák átalakítása, ami a rendszerváltás óta késik. Magyarország három nagy hibát követel folyamatosan, most már évek óta. Egyrészt a konvergencia programban kizárólag pénzügyi szemlélettel közelíti meg a dolgokat, nem figyel oda a versenyképességre, nem figyel oda a növekedésre, ezért a konvergencia programok minden évben lényegesen rosszabb eredménnyel végződnek, mint ahogy az év elején azok elindulnak, tehát ahogy a kormány előrejelzi Brüsszelnek. Ez szépen tetten érhető. A másik az uniós forrásoknak a hibás felhasználása, ahol mi egy fejlett ország logikájával használjuk föl a pénzt, olyan beruházásokat eszközlünk, amit a fejlett országok, miközben mi egy felzárkózó ország vagyunk. És ezeket a beruházásokat, teszem az közösségi beruházásokat, utána már fönntartani se nagyon tudjuk. És a harmadik, legnagyobb hiba, hogy a rendszerváltás óta nem merünk hozzányúlni érdemben a gazdaság körüli struktúrákhoz. Ebben szinte konszenzus van az elemzők tekintetében, vagy a közgazdászok tekintetében, még a politikusok tekintetében is, de a lépések vonatkozásában nincs.
Haladjunk visszafelé, mit gondol, hogy miért nincs? Hiszen az ellátó rendszereknek a reformja, az államigazgatás pazarló volt, ennek az átalakítása, ez gyakorlatilag 20 éve napi rendben van. Miért nem történik ön szerint érdemi lépés?
Azért, mert ez érdeksérelmekkel jár, és az érdeksérelmet a politikusok nem szívesen vállalják föl. Az államférfiak talán szívesebben, akik nem 4 éves ciklusban gondolkodnak, hanem hosszabb távon, de Magyarországon nagyon sok politikus van, és ezért a konfliktus helyzeteket kerülik. Ráadásul a magyar társadalmi szerkezetből világosan látszik, hogy ebben az országban többen élnek járadékból, járulékból, mint munka vagy vállalkozói jövedelemből. Tehát van egy olyan széles szavazóbázis, amit az adott politikai körnek mindig célszerű megcélozni, és célszerű szavazatvásárlási céllal ott megjelenni. Ezért szokott az lenni a választások előtt, hogy hatalmas ígérgetések zajlanak. Én most a legszebb és legjobb dolognak azt tartom, hogy ilyen nagy ígérgetések szerencsére nincsenek, vagy egyelőre nincsenek.
Meddig tartható fent egyébként ez a helyzet? Mármint az, hogy mindenki tisztában van vele, hogy ezeket a rendszereket át kellene alakítani, de senki nem mer hozzájuk nyúlni.
A mostani kormány legnagyobb hibájának azt tartom, hogy ezzel szembesült, ezt tudta, és mégis elpocsékolta az időt. Azt mondta, hogy nincsen rá lehetőségem, nincs támogatottságom, nem csinálom. Akkor fel kellett volna
most
állni.
Most a válságkezelő kormányról beszél?
Igen, akkor fel kellett volna állni, és azt kellett volna mondani, hogy megvan a költségvetés, egy évre biztos az ország helyzete, vagy biztosnak tartom az ország helyzetét, jöjjön valaki más, és tegye rendbe a dolgainkat. Ez nem történt meg. Meggyőződésem az, hogy 4 évet nem lehet úgy végigkormányozni, hogy ezekkel a kérdésekkel a politika nem szembesül. Tehát a következő kormány nem fog tudni más tenni, mint ezeket a dolgokat megpróbálja rendbe tenni. Ebben kellene nemzeti konszenzus, ebben kellene megértés a vonatkozásban, hogy egy rendszer átalakítás az mindig feszültséggel jár, de hogyha jól csinálják meg, akkor a végén mindenki számára eredményt hoz.
Mennyi idő alatt hozhat eredményt, hiszen ez nyilván egy politikus számára abszolút elsőrangú kérdés?
Szerintem ezek gyorsabban megtörténnek, mint ezt sokan gondolnák. Ha visszatekintünk, voltak itt rendszerátalakítások, gazdasági rendszerben a 90-es évek eleje, amikor a KGST szétesett, tulajdonképpen 2-3 év távlatában látszottak a pozitív jelek, vagy a bokros csomag, ami az államcsőd elkerülésének az egyik eszköze volt, az is 2-3 év alatt meghozta a maga gyümölcseit.
Tehát elméletileg egy választási cikluson belül, hogyha valaki hozzá már nyúl ezekhez a rendszerekhez, látható eredményeket
tudunk elérni? Szerintem igen, hogyha erre megvan a szakmai felkészültség, és megvan hozzá a kellő politikai támogatottság és erő, akkor szerintem igen.
Mit gondol, hogy azok a munkavállalók például, hogy csak egy réteget kiemeljünk, akiket egyebek mellett önök is, tehát az MKIK-nak a tagjai is foglalkoztatnak, azok támogatnának egy ilyen lépést? Tehát ha mondjuk a kormány azt mondaná, hogy komolyan veszi ezeknek az ellátórendszereknek az átalakítását, ugye egészségügyről, oktatásról, közösségi közlekedésről beszélünk, és hozzányúlna ezekhez, esetleg kevesebb vonat járna, esetleg kevesebb autóbusz, de hát azt mondanák, hogy mondjuk 3-4 év múlva lesz eredménye. Az önök munkavállalói mit szólnának ehhez?
Hát én azt gondolom, hogy ha ezek jó lépések és elmagyarázott lépések, akkor ezt az emberek támogatnák. Említette a közlekedést, hogyha össze lenne hangolva Magyarországon a közlekedés, a közúti, a vasúti közlekedés, és ezek szövetségbe tömörülnének, mint ahogy teszem azt Ausztriába vagy Németországba, ahol tartományok szintjén van megszervezve, akkor ennek mindenki nyertese lehetne. Például Ausztriában van az óránkénti menetrend, a Stundentakt, aminek az a lényege, hogy az adott falu, adott vasútállomásán minden óra 23 perckor vagy 48 perckor megjelenik a vonat és megáll. És aki arra vonatra felszáll, azzal a jeggyel utazhat Bécsben villamoson, trolin, metrón, buszon és minden más közlekedési eszközön. Amikor egyetemista voltam, pedig az most már több mint 20 éve, akkor ilyen jeggyel jártam. Ők meg tudták szervezni. Mi nem tudjuk megszervezni Budapest és a agglomerációnak a közösségi közlekedését. Tehát itt nem feltétlenül mindig csak pénzről van szó, nyilván pénz is kell hozzá, de annak a megszervezéséről, hogy ezek a rendszerek egymással találkozzanak, bizony igen. És falvak tekintetében ez meg egészen borzalmas, mert ahol csak egy vagy két busz jár, vagy egy-két piroska vonat, ott egy ilyen szervezésnek igen-igen nagy jelentősége.
Hát igen, de ugye akárhányszor például a kormányzat, bármelyik kormányzat megpróbálta a közösségi közlekedést átalakítani, akkor politikai oldalról volt egy komoly ellenállás, azzal az érvel, hogy a közösségi közlekedés az egy mindenkinek járó szociális juttatás, és olyan nincs, hogy valahova nem megy el a vonat, ahova eddig elment.
Hát nem akarok olyan kifejezéseket használni, amik meglepnek valakit, de hogyha mondjuk megszámolnánk, vagy kiszámolnánk, hogy a BKV esetében a jegyek beszedése, a jegy eladása és az ellenőrzésnek az üzemeltetése mibe kerül, lehet, hogy olcsóbb lenne, hogyha egyáltalán nem kellene jegy, hanem azt mondanánk, hogy mindenki járjon nyugodtan a tömegközlekedéssel, mert a végén társadalmi kassza szempontjából jobban jönnénk ki. Egyáltalán nem lepődnék meg egy ilyenen, még akkor is, hogyha eredne gondolat. Végig kell ezeket gondolni, és végig kell tekinteni.
Ugye sok szakértő, sok gazdasági szakértő szerint ugye az egyik probléma, hogy ezeknek az a rendszerekhez nem nyúltak hozzá, a másik probléma viszont az, hogy nagyon kevesen fizetnek meglehetősen sok adót. Hogyan lehetne ez hozzányúlni? Nem is olyan régen, hogy a pénzügyminiszter úr volt a vendégünk, akinek feltettük a kérdést, hogy vajon ha alacsonyabb lenne az adószint, a különböző adókulcsok alacsonyabbak lennének, akkor nem fizetnének egy több adót a vállalkozások és a magánszemélyek. Ugye ez az egyik lehetőség, nem zárkozott el ettől. Mit gondol ön, hogyan lehetne ezt a helyzetet kimozdítani a holdpontról?
Szerintem az első lépés az kellene, hogy legyen, hogy a kiadási oldalt csökkentjük. Magyarország nagyon-nagyon sokat költ el, nagyon sok helyen pazarló módon, nagyon sok helyen hiányos módon, de többnyire pazarló módon. Ennek okán is magasak az adók, és szerintem az emberek nem azonosulnak az adóbefizetéssel. Amikor azt látom minden esti tévéműsorban, hogy itt meg ott hány embert tartóztattak le, meg vittek el. Ha egy vállalkozóval beszélgetek, óhatatlanul előjön és mondja. És utána az a kérdés, hogy másnap befizesse az adót vagy sem, akkor bizony komoly időt szán arra, hogy kitalálja, hogy tudná azt az adóbefizetést elkerülni. És azt gondolom, hogy morálisan ez az összefüggés elég érthető.
Na jó, de hát adócsalók nyilván minden országban vannak, valószínűleg Ausztriában, Németországban és a legkiválóbb erkölcsű Európai Uniós országokban is. Ettől az adómorál még lehetne jó. Tehát ettől még elvárható lenne, hogy az adózókörre szélesebb legyen.
Hát természetesen ez világos, de ehhez is rendszerváltoztatás kell, hogyha most az egészségügyet nézzük. Ha én meg tudom venni paraszolvenciában a szolgáltatást, akkor miért vegyem meg egyébként drágában? Hogyha jól működő, valóban jól működő magánegészségpénztárak lennének, ahol egy magasabb színvonalú szolgáltatást kapok, mert több pénzt fizetek, akkor, és nem lenne álságos a rendszer, mert jelenleg tele van álságos elemmel, akkor azt gondolom, hogy ezt többen választanák. De ebben az esetben több pénzt kellene otthagyni a munkavállalónál, hogy eldönthesse, hogy abból ösztöndíjat fizet a gyerekének, vagy nyugdíjpénztárba teszi félre, vagy esetleg föléli, vagy netalántán abból fizeti az egészségügyi ellátását. Tehát ahhoz, hogy a rendszereket hatékonyabban lehessen használni, nyilvánvalóan fizetőség kellene jó néhányat tenni közül.
Hol lehet ebből az ördögi körből kitörni ön szerint, hiszen ugye nagyon kevesen fizetnek viszonylag sok adót, az ellátórendszerekhez nem nyúlunk hozzá, valahol meg kellene bontani ezt a körforgást. Hol lenne egy célszerű ön szerint? Igen.
És ez az ördögi kör lefelé megy, mert aki most sok adót fizet, az mindent elkövet annak érdekében, hogy még kevesebbet fizessen. Szerintem az ellátórendszerekhez kell hozzányúlni, nem megkerülhető. Hogyha Magyarországon az a helyzet, hogy 138 ezer felvételiző volt mondjuk a felsőoktatásba 3 évvel ezelőtt, most meg ez csak 90 ezer, akkor hozzá kell nyúlni a felsőoktatási rendszerhez, és azt kell mondani, hogy ennyi férőhelyre nincs szükség, ennyi egyetemre, ennyi oktatóra nincs szükség, 20%-kal csökkenteni kell, akkor 20%-kal kevesebb ennek a költsége. És végig kell menni az önkormányzati szférán, és minden más területen az állami vállalatokat rendbe kell tenni, és akkor kiderül, hogy meg lehet takarítani 2-3 ezer milliárd forintot egy költségvetésben, ami már egy szignifikáns adócsökkentésnek a lehetőségét tartalmazza.
Hogyha honnan indultunk ebben a beszélgetésben, ugye, hogy az adószint, vagy a kiszámíthatóság, ami igazán fontos, most ugye jutottunk az adószinthez, milyen adószintbeli elmozdulást tartani ön szükségesnek ahhoz, hogy az a közép- és kisvállalkozói szektor, amit állítólag a magyar gazdaság motorja egyébként, csak talán nem veszük észre, vagy nem veszük elég komolyan, az egy komolyabb lendületet kapjon?
Hát most ez az adószint valahol 50% környékén van, 49 egész valamennyi, attól függ, hogy mit számolunk bele. Ez, ha más nem, a visegrádi országok szintjére kéne levinni, ami a 40% környéki szint. Tehát 20%-kal kevesebb, mint a mostani szint.
Igen, ugye ehhez mindenképpen az ellátórendszerekhez hozzá kell nyúlni, amint arról beszélgettünk már, de vajon van erre elegendő idő? Tehát mondjuk lehet-e valahol időt nyerni ahhoz, hogy az ellátórendszerek, amíg elkezdik hozni az előnyét az átalakításnak, addig a vállalkozások túléljenek, és esetleg megtartsák a lendületüket?
A vállalkozások azok újraindulnak. Tehát a vállalkozás az arról szól, hogy ha rosszul megy, akkor összehúzza magát, elbocsájt, kisebb költségszinten működik, de hogyha megindul a piac, akkor elkezd fejlődni, elkezd növekedni. Most is ez történik. Most, mivel negatív spirálban vagyunk, a vállalkozások egyre kisebb költségszinten mennek, és egyre kevesebb foglalkoztatottal. Ennek okán aztán kisebb a belső kereslet. Miután nincs belső kereslet, a vállalkozások nem tudnak ide szállítani, még kevesebb embert foglalkoznak, és ez szépen megy lefelé, most már talán 2006 óta nagyon látványosan.
A gazdasági válság mennyire erősítette fel ezt a hatást az elmúlt évben?
Ez erősen rátett, de nem ezen múlt. Tehát nagyon nagy hibát követünk el akkor, hogyha fölmentjük magunkat az átalakítás kényszere alól, azzal, hogy majd ha a válságnak vége van, akkor minden rendbe jön, semmi nem jön rendbe. Magyarország ma divergenciában van, mi leszakadóban vagyunk az Európai Uniótól. Ilyen értelemben már a kétsebességes Európai Unió megvalósult. Van egy gyorsabban fejlődő rész, és van egy leszakadó rész. Ma vásárlóerő paritáson Magyarországon az emberek rosszabbul élnek, mint 2006-ban a konvergencia program bevezetésekor.
Ugye ez egy állandó vita gyakorlatilag a válság kirobbanása óta, hogy Magyarország vajon jó utat választott-e, ugye nagyon sok országban a gazdaság élénkítő lépések voltak, állami pénzek kerültek a gazdaságba, nálunk ugye ez egy vita van ezen, hogy mi egy más utat választottunk, ezt az utat már megtettük, hogyan értékelné?
Ugyanazt a hibát követjük el, mint 2006-ban a konvergencia programkor. Mi 2006-ban nagyon nagy vitában voltunk a kormányzattal, mert azt mondtuk, hogy a konvergencia program, ami tartalmilag egy felzárkózást kellene, hogy támogasson, az rosszul van fölépítve, ugyanis adóelvonásra épít, adóbevételre épít, pénzügyi logikára, arra, hogy minél több legyen a költségvetés bevétele, és legyen egy költségvetési egyensúly. De emellett nem figyel oda a gazdasági növekedésre, tulajdonképpen le is mond erről. Tele volt PR kormányzati elemekkel az akkori működés, nap mint nap lehetett programokról hallani, különféle nagy programokról, és ezekből egyet sem tudtunk végigvinni. Most a válságkezelésünk arról szól, hogy lehet egyensúlyt teremteni, hogy lehet megnövelni a bevételeket, hogy lehet levágni úgy a kiadásokat, hogy az megfeleljen a bevételi szintnek, illetve a költségvetési hiány vállalt mértékének, de arra megint csak nem ügyelünk, hogy a gazdaságot hogy lehetne megmozdítani. És ez egy borzasztó nagy baj. Én tudom, hogy az egyszerűbb, legalábbis egyszerűbbnek tűnő út, az mindig a költségvetési egyensúly teremtés.
Vagy biztonságosabb, nem?
Nem biztonságosabb, ugyanis hosszú távon nem fenntartható. Ez egy lefelé menő spirál. Egyre kevesebb az elosztható jószág, ennek okán egyre több a társadalomban a feszültség, és minél több a feszültség, az annál nehezebben kezelhető, és egyszer csak valahol robban. Mi most ezen az úton vagyunk. Tehát én szerintem ez év nyarán vagy őszén radikális változásra van szükség, vagy rá fogunk döbbenni arra, hogy a költségvetés nem tartható, ki fognak dőlni a csontvázak a szekrényből, és igaz lesz az az 1000 milliárd, amiről nagyon sokan beszélnek, nem biztos, hogy abban a szerkezetben, amit néhány közgazdász leírt, de a mi számításaink szerint is nagyon nagy lesz a lyuk.
Lett volna fedezet arra ön szerint, ez már történelmi múlt, de lett volna arra fedezet, hogy más utat válasszunk?
Pénzügyi értelemben?
Igen.
Hát erre még most is meg kell találnunk a fedezetet. Tehát ezen az úton nem járhatunk tovább. Ha ezen az úton megyünk tovább, akkor az szükségszerűen kudarcra van ítélve.
Milyen forrásból, hiszen ugye egészen hosszasan arról beszéltünk, hogy azt a rengeteg adóforintot, amit befizetnek a vállalkozások és a magánemberek, azt alapvetően a nagy ellátó rendszerek zömében elviszik.
Azt gondolom, hogy szakmai ötletek bőséggel vannak, de politikusokat kell arról megkérdezni, hogy melyik ötletet merik fölvállalni. Egyrészt az ellátórendszereknek az átalakítása, másrészt mondjuk meglévő belső forrásoknak a bevonása, nyugdíjpénztárak, magánnyugdíjpénztárak, hogy egy egyszerű példát mondjak, ideiglenesen akár külső forrásoknak a bevonása mind-mind szóba jöhet.
Rövidesen innen folytatódik az Aréna Parag Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. Tartsanak velünk továbbra is!